Kedves hallgatóink, író-olvasó találkozóval, rendhagyó énekórával, kézműveskedéssel, könyvbemutatóval rendezték meg az első könyvtári majálist a Sátorai Újhelyi Városi Könyvtárban. A következő percekben a színes forgatagba hallgathatnak bele. Az összeállítást Jászter Beáta készítette.
Első alkalommal rendezték meg Sátorai Újhelyen a Városi Könyvtárban a könyvtári majálist. Az intézmény igazgatójával, Kuruc Péterrel beszélgetek. Egyre másra jöttek a gyerekek, egymásnak adták a kilincset a csoportok. Most egy pici szünet van, egy ebédszünet, és aztán folytatódik tovább a program. De mi a célja ennek az eseménynek, és miért érezte úgy a könyvtár, hogy ezt a majálist most itt a könyvtár épületén belül kell megünnepelnie?
Már évek óta gondolkodtunk rajta, hogy kellene itt Sátoraljaújhelybe is egy olyan egésznapos eseményt a Sátoraljaújhely Városi Könyvtárba behozni, ahol mind a fiatalok, a gyerekek, mind a felnőttek egyformán jól érezhetik magukat, és tavaly merült fel az az ötlet, hogy ezt kapcsoljuk össze a majálissal, ami egy kicsit vidámabb, kicsit kötetlenebb, és szabadon tudjuk engedni a fantáziánkat, hogy milyen programokkal várjuk a gyerekeket és a felnőtteket. Amikor először felmerült a gondolat, akkor már egyértelmű volt, hogy gyermekírót is fogunk hívni, és a felnőtteknek szóló programhoz is meghívunk egy nevesebb személyt. Így merült fel gyermekíróként Víg Balázsnak a neve, és a felnőtteknek Bősze Ádám zenetörténész. Úgyhogy az idei éven a könyvtári majális felnőtt részről a zene világáról szól egy kicsit.
Milyen kísérő programok vannak még az előadások mellett?
Próbáltunk úgy gondolkodni, hogy akik nem feltétlenül csak az előadásokért jönnek be a könyvtárba, ők is megtalálják a maguk kis szórakozási lehetőségét, ezért folyamatosan kézműves foglalkozást tartunk az érdeklődő fiataloknak, gyermekeknek, kis zsúrral, kis vendéglátással kedveskedünk a betérőknek, és igyekszünk úgy alakítani a programot, hogy a meghívott vendégeinkkel az olvasók akár el is tudjanak beszélgetni, és két rendezvény között megismerjék az írónak, a zenetörténésznek egy kicsit az emberibb, a mindennapi oldalát is.
Gondolom, milyen öröm az a könyvtár dolgozóinak, amikor így megtelik, és amikor nem csöndben kell lenni, hanem örülnek, mert gyerekkacagás, vagy éppen a felnőttek nevetése hallatszik ki az olvasótermekből.
Igen, hát szerintem a mai könyvtáraknál már nem feltétlenül lenne az prioritás, hogy csendben kell lenni, hiszen mindazok a zajok, amik hozzátartoznak a kikapcsolódáshoz, amíg a többi olvasónak vagy a többi látogatónak a kikapcsolódását nem zavarják, ezek meg tudják tölteni a könyvtárat, és ez talán egy kicsit hívogató is tud lenni mind a gyermekeknek, hogy lehet azért egy kicsit játszani, lehet beszélgetni a könyvtárba, mind a felnőtteknek, hogy akár egy újság mellett, egy könyvről is lehet néhány szót váltani, és nem pisszegik le a könyvtáros kollégák őket.
A program nagy része már lezajlott, már csak egy író-olvasó találkozó van hátra. Mi a mérlege ennek az eseménynek? Mennyire volt sikeres? Gondolkodnak-e az itt dolgozók a jövő évi majális megrendezésében? Lehet-e ebből hagyomány?
Hát mindenféleképpen szeretnénk, hogy hagyomány legyen belőle. Várakozásainkon felül sikerült, legalábbis most jelenleg úgy érezzük a kollégákkal, akik hatalmas energiát fektettek bele, hogy ez az egész megvalósuljon. Tehát várakozáson felül sikerült, úgy érezzük, ez a programsorozat, úgyhogy jövőre is tervezzük, már jövőre gondolkodunk, hogy kiket kellene meghívni, melyik napra tegyük át, mert ezt bizony időben kell elkezdeni szervezni, hogy mind az érdeklődők, mind az előadók fel tudjanak készülni rá. Tehát valószínűleg tartom, hogy jövő év májusában is megfogjuk rendezni a könyvtári majálist.
Egy könyvtári majálison vagyunk Sátoraljaújhelyen, Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgetek. Itt mutatjuk be a Mozart Bikiniben című könyvét. Aki valaha is kezébe vette bármelyik könyvét, az tudja, hogy olyan zenetörténeti csemegékkel találkozik benne, amelyekhez mi azért nem jutunk hozzá a mindennapokban, a hétköznapokban, és kicsit emberközelibbé válnak az alkotók, és talán minket is egy mágneses erővel vonz a zenetörténet és az alkotások felé.
Hát, ha ez így van, akkor én boldog vagyok, mert ez a célom, tehát, hogy ezek a könyvek, ezek meg az előadások sem adnak művészi élményt. Én szerintem tudom, hogy hol a helyem, zenetörténész vagyok, én inkább afele próbálom terelni az embereket, hogy hallgassanak zenét, akár élőben, akár a könyvön keresztül, mert mindegyik könyvben vannak QR kódok, amelyeken keresztül zenéket lehet előhívni, és legyen katarzis élményük. Ehhez a sztorik talán hozzásegítenek, kedvet csinálnak, de én csak megpróbálom terelni az olvasókat, meg a hallgatókat, a nézőket, hogy akkor tessék arra fele menni, mert ott valami csodálatos dolgok vannak.
Azért beszéljünk még Mozartról Bikiniben, csak ja. Így egy kicsit.
A Mozart Bikiniben cím az egy, hát nem azt mondom, hogy félreértés, hanem egy ilyen dacból született, ugyanis volt, akinek ezt először improvizatíve emlegettem, és azt mondta, hogy ez milyen szörnyű. És hosszas előadást tartott nekem arról, hogy ez borzalmas, és nem számolt azzal, hogy bennem a Dafke érzést ezzel erősíti, úgyhogy ezért lett ez a címe. De egyébként az alcíme az az, hogy a zeneszerzők visel dolgairól. A divattörténet és a zenetörténet megy párhuzamosan. Ugyanis engem nagyon érdekelt az, hogy a zeneszerző, mint munka, mint társadalmi státusz, az hogy változott az évszázadok során, ez hogyan jelent meg az öltözetben, akár a korai kereszténység, amikor már engedték a keresztényeket liturgiát tartani, hogy ott milyen egyenruhája volt az énekkarnak, aztán a zeneszerzőknek milyen papi funkciója volt, és ahhoz milyen öltözet társult, amikor egy udvari zeneszerzőnek egyenruhában kellett lenni, aztán amikor a felvilágosodás végén már az ilyenek, mint Mozart, már megengedhették maguknak azt, hogy különféle csecsebecséket vásároljanak, egyébként hihetetlen piperkőc volt az egész Mozart familia. Aztán Beethoven, akinek már a mű volt a fontos, vagy a gyerekkori álmok, Liszt Ferencnek a reverendája, Wagnernek a királyi öltözetre való vágyakozása, vagy pedig Clara Schumann, akinek meghalt a férje, és utána bár 2 évig kellett volna gyászruhát öltsön, de egész életében gyászruhában járt. Bartóknak a politikai öltözete. Tehát van itt minden, ez egy, mondhatnám azt is, hogy egyfajta zenetörténet, egy kicsit kultúrtörténet is, egy kicsit divattörténet is, de csak azzal a szándékkal, hogy a mellékelt zenéket, a szerzőket még vonzóbbá tegye az olvasók számára.
Járja az országot, a középiskolákat a rendhagyó énekóra előadásával. Mi a tapasztalata? Azt tudjuk, hogy egyre kevesebb lett az énekóra, azt tudjuk, hogy technikumokban nem is tudom, hogy tanítanak-e még éneket, talán gimnáziumokban még tanítanak, általános iskolában is egyre kevesebb is. Az a régi mozgalom, amiben mi még felnőttünk, az éneklő ifjúság, vagy az, hogy szinte majdnem mindenki tanult valamilyen hangszeren az osztályunkból, az szépen lassan lecsengett. Mennyire látszik ez meg a mai gyerekeken, hogy azért zene, komoly zene nélkül élnek, mondjuk így.
Én nem kongatnám ennyire a vészharangot, illetve nem én kongatnám a vészharangot, hiszen tényleg az összes kalapomat emelem és lengetem minden zenepedagógus előtt, olyan pedagógus előtt, aki énekórákat tart és próbálja ezt hitelesen csinálni és lendülettel csinálni. Én ennyire nem vagyok benne az oktatásban, tehát én nekem nagyon könnyű dolgom van, én oda megyek egy középiskolába, megtartom az énekórámat, és utána elmegyek, tehát nem gondozom tovább a fiatalok lelki vagy zenei életét. Tehát ilyen tapasztalatom nincsen, hallom azt, amit ön is elmondott, tehát, hogy nyilván ez az igazság. Én ezeken a rendhagyó énekórákon nem azzal lépek a diákság elé, hogy megtérítsem őket. Én csak őszintén szeretnék velük beszélni arról, hogy a nyitottság az mennyire fontos a zenében is. Persze nem mindig ez a történet szerepel, tehát van, amikor különféle dallamokról beszélgetünk, van, amikor a zene eredetéről beszélgetünk. Ez mindig attól függ, hogy éppen mit érzek meg egy osztályban, vagy egy iskola előtt. De a nyitottság talán, és az őszinte beszéd az, amit én igyekszem feléjük képviselni.
Víg Balázs íróval beszélgetek, aki Sátoraljaújhelyre látogatott a könyvtári majálisra. Miért gondolta úgy, hogy a gyerekekhez szól, hogy a gyerekközönségnek ír?
A mai nap 4 előadást tartottam, és ebből az utolsó előadás a 3 bajusz gazdát keres volt. Én nem csak az aktuális könyveimet szoktam bemutatni, hanem a régebbiekről sem feledkezem meg, azokból is tartok játékos, interaktív íróolvasó találkozókat, és ez a könyv nagyon fontos volt a számomra, ez volt a legelső könyvem, ez indított el a pályán, de ez éveken keresztül készült, nem úgy, hogy folyamatosan dolgoztam rajta, hanem visszatértem hozzá. Azt már tudtam, amikor egyetemre mentem, és a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam egyébként, egyébként. Amikor egyetemre mentem magyar szakra, akkor már tudtam, hogy író szeretnék lenni, és háborítatlanul sok időt szeretnék az olvasásra is kapni. Egy kis jutalomidőt, és hát az egyetemen volt arra bőven idő, hogy olvassunk. Nem mindig azt, amit szerettünk volna, de ez egy másik kérdés. Viszont akkor már írtam novellákat, és teljesen véletlenül jutott eszembe ez a cím, hogy három bajusz gazdát keres. És elképzeltem, hogy milyen vicces lenne, hogyha a bajuszt ezt nem növesztenénk, hanem csak úgy találnánk az út szélén. Ez csak úgy beugrott elalvás előtt, ez a cím, ez a történet, ez a motívum, és aztán évek folyamán visszatértem ehhez, és tulajdonképpen megszakításokkal írtam ezt a könyvet. Amikor egyetemet kezdtem, akkor már megvolt a cím, mire befejeztem az egyetemet, addigra elkészült a történet, és a Móra kiadótól akkor már megkaptam a választ, hogy szeretnék majd ezt a könyvet kiadni, úgyhogy abszolút ez a mese, ez a történet, és a bajuszok tehetnek arról, hogy én végül meseíró lettem, és aztán az évek folyamán, főleg a gyerekekkel való találkozás kapcsán derült ki az, hogy jól is érzem magam köztük.
Azt gondolná az ember, hogy hát mesét írni olyan könnyű, bárki ki tudja találni. Gyerekeknek írni nagyon könnyű, de azért a válasz ennél sokkal bonyolultabb, mert én mindig úgy éreztem, hogy a gyerekeknek kell a legjobbat adni, hogy később olvasók legyenek, és majd a felnőtt irodalmat is olyan örömmel és olyan lelkesülten olvassák, mint a gyerekkönyveket.
Nagyon egyetértünk, ez viszont egy ingoványos terület, mert hogyha... Ha azt mondom, hogy nagyon hiányolom a gyerekirodalomból az irodalmat, akkor sznobnak tűnhetek, de mégis, ha csak a saját könyveimről beszélek, akkor azt tudom mondani, hogy igyekszem több rétegből felépíteni a könyvet, legyen egy olyan réteg, ami a felszínen van, vicces, érdekes, beszippantja a gyereket, de legyen egy alja, legyen mondani valója, mást mondjon egy felnőttnek, mást mondjon a gyereknek. Az nagyon szuper, hogyha utána ezt meg lehet beszélni családon belül, írólvasó találkozón az íróval, vagy az iskolában a tanítóval, és akkor így összeáll valami. Minden gyerek, hát ahhoz képest, amit útravalót hozott magával otthonról, minden gyerek fejében más és más, de nem lehet megspórolni.
Hát hol is lenne jobb helyen ez a program, mint egy könyvtári majálison ez a négy előadás? Visszajeleznek a gyerekek? Mondják, hogy hú, de jó volt ez a könyv, vagy találkozik valóban olvasó gyerekkel, vagy legalább olyannal, aki a testvéreivel vagy a szüleivel együtt olvassa a könyveit, vagy bárki másnak a könyveit?
Sokszor fölmerül ez a kérdés, olvasnak-e még a gyerekek, meg érdekli-e őket, és én optimista tudok lenni, mert ugye nagyon sok olvasó gyerekkel találkozom, sok visszajelzés is van. Az az igazság, hogy néha azt látom, mondjuk egy író-olvasó találkozó után, ha ott jól érezte magát a gyerek, akkor teljesen nyitottan fog állni ehhez a kérdéshez, tehát akkor neki ott minden tetszeni fog, és próbálok a könyv címekkel figyelemfelkeltő lenni, Puszirablók, a rettegő fogorvos, három bajusz gazdát keres, Zéti Zoé és az elhagyatott játszótér, hogy már a cím alapján gondoljon valamit. Általában nagy kedve viszik el magukkal a könyveket. Utókövetésem már nincs mindig, hogy azt tényleg elolvassa és tényleg beépül-e, viszont sok olyan gyerekkel találkozom, akik már úgy jönnek el a találkozóra, hogy már a hóna alatt van a könyv, hozzá dedikáltatni. Hát az a legjobb, hogyha egy gyerek azt mondja, hogy Balázs bácsi, ez nagyon vicces, ez a legviccesebb könyv. Hát az nagyon jól esik, mert azt, hogy valami vicces legyen, azt erőltetni nem lehet. Ha összejön, és ő úgy érzi, annak nagyon örülök.
És a gyerekek ebbe is olyan kifinomultak, olyan antennájuk van, úgy tudják, hogy mi az intelligens humor, és mi az, ami csinált humor. És milyen jó, hogy nem csak elolvassa a könyvet, de mondjuk húsvér, író bácsival találkozik.
Erről pont most itt az egyik előadás után volt egy mondat, ami nagyon beégett most nekem, amikor mondta, hogy hát a Balázs bácsi olyan, mint a Petőfi, csak még él.
Trescsula Ábellel beszélgetek, most ért véget Víg Balázs írónak az előadása, láttam, hogy nagyon élveztétek a társaitokkal együtt. Mi mindent tanultatok, mi mindent játszottatok, hogy tetszett ez a mai könyvtári majális?
Nekem nagyon tetszett, úgyhogy találkoztunk egy könyvíróval is, meg hogy megmutatta a könyveit, olvastott is fel belőle, volt szerepjáték is, meg nagyon kedves volt velünk, és nekem nagyon tetszett az egész.
Ismerted már az írónak a munkáit?
Eddig még nem ismertem.
Ha van lesz rá lehetőséged, akkor fogod olvasni. Mi tetszett a mai bajuszos történetben?
Nekem leginkább az, hogy vicces volt az egész, meg hogy fantázia volt benne jó sok.
De te szereted a könyveket, mert azért ismerlek, és tudom, hogy otthon sok könyvetek van.
Igen, szeretem a könyveket. Hát nekem az Európi Napló a kedvencem, mert hogy könnyű olvasni, és vicces.
Most kézműves foglalkozás van a Majálison. Mivel foglalkozol, mit készítesz?
Egy könyvespoltot, pálcikákból.
Kedves hallgatóink, író-olvasó találkozóval, rendhagyó énekórával, kézműveskedéssel, könyvbemutatóval rendezték meg az első könyvtári Majálist a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Az előző percekben ebbe a színes forgatagba hallgathattak bele, az összeállítást Jászter Beáta készítette.